nekik fognak segíteni minket. Tehát az első, mik azok az áldások, mik azok a lelki ajándékok, amik kaptunk az Úrtól, ez az első napon. A másik az, hogy mi volt a családunk, milyen volt a családunk, amiben születünk. Feldolgozzuk a mi eredeti családnak a hatása az életünkön. A harmadik, milyen szomorúságok és szenvedések érintettek minket. Nagyon fontos, hogy ezeket feldolgozzuk. Milyen bűnök és engedetlenségek voltunk az életünkben, ez a negyedik. Az ötödik, milyen szerepet játszott az életünkben a félelem, az aggodalom, a várakozás. És ezek külön témák lesz minden nap, és fogunk ezeket körbe járni. És az előadások után, ugye, lesz nekünk egy idő személyesen elvonulni, feldolgozni ezt magunkban, és akkor összejövünk még két emberrel, de hármas kicsi csoportokban egymásnak fogunk ezt elmondani. Tehát a világ legnagyobb megtiszteltetés az, hogy valaki elmondja neked a te életutadat. És amikor St. Louisban voltunk, nekem nagyon jó volt kicsit visszaemlékezni az én múltamról. Gondolkoztam az én régi középiskolai barátaimról, vagy a régi munkahelyemekről, vagy a régi baseball edzőimről. Nagyon sok emlék visszajött. Akartam mutatni egy pár képet nektek, hogy milyen volt a 12 éves Fütő Robi, amikor baseballozott. De majd lehet, hogy a táborban. De nagyon jó voltak az emlékeim, amikor gondolkoztam az én családomról, vagy az edzőimről, de a hatás az én életemről. Tehát ezek az emberek és az események az életünkben, ugye a múltunkból, sokféleképpen megformálták minket. Több értelemben meg is határozták minket, befolyásoltak minket. Megtanultunk másokban bízni, vagy esetleg nem, és inkább cinikussá lettünk. Nem tanultunk másokban bízni, vagy megtanultunk másokat szeretni és kapcsolatban élni velük, vagy inkább csalódtunk magunkban, vagy másokban, és az nagyon nehezen meg. Vagy megtanultunk kifejezni az érzelmeinket, és sebezhetővé válni, vagy inkább nem, és inkább megtanultunk ugye védeni magunkat.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.
Mennyi atyám, köszönöm, hogy ez az a nap, amit te rendeltél nekünk. Köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk a te jelenlétedben örvendezni. És köszönöm, hogy itt vagy velünk, hiszen, hogy megígérted, hogy ketten-hárman vannak, hogy te ott leszel. Köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a sarokkő, és hogy építhetünk az életünket rád. És hogy te vagy az, aki adsz nekünk szilárd talaj a mi lábunk alá. Köszönöm, hogy te vagy az, aki adsz az örömet és az erőt az életünkben. Köszönöm, hogy te vagy az, aki elveszed a rossz kedvet. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ahogyan énekeltünk az előbb azokat gyönyörű szép énekeket, hogy nélküled semmi nem vagyok. De köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki törött velünk. Te vagy az, aki személyesen ismersz mindannyiunkat. Te nagyon jó tudod, hogy milyen háttérből jövünk, milyen nehézségekkel küzdöttünk az életünk során. Milyen terheket cipelünk a mai napig. És köszönöm, Úr Jézus, hogy nem csak ismered ezeket, nem csak tudsz róluk, hogy, hanem te vagy a mindenható Isten. És köszönöm, hogy hívsz minket, hogy merjük menekülni hozzád. És te vagy az, aki adsz gyógyulást, és te vagy az, aki tudsz minket megváltoztatni. Úr Jézus Krisztus, köszönöm ezt az igét. Köszönöm, hogy személyesen ismersz minket, és szeretsz minket. Én nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Nagyon kérlek, hogy győzz meg minket újra a mai napon, hogy te vagy az, aki velünk van. Velünk vagy. Nagyon kérlek, hogy legyél velem, engedj, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Nagyon kérlek, hogy te szóljál a mi szívünkhez. Segíts nekem, hogy elmondhassam ezek a dolgokat. Légy velünk, engedj, hogy lássunk téged tisztán, és hogy a szívünkben téged tudunk áldani, magasztalni, mert te méltó vagy rá. Így légy velünk, mutasd meg nekünk a te dicsőségedet, Krisztus nevében. Amen. Amen. Amikor feldolgozunk az életünket, és próbáljunk értelmezni azt, amit megtörtént velünk, Isten szeretne ötféleképpen rávilágítani, hogy jobban értsük az életünket. Tehát Isten szeretne, hogy öt dolgot tisztán látjuk róla. Tehát az első dolog, és ezt az öt dolog szeretném most felsorolni nektek. Isten, öt dolog Istenről. Az első az, hogy Isten azt kértenünk, hogy tisztán látjuk az Istennek a karakterét. És az Istennek a karaktere alapvetően jó. Nézzük meg az első verset, nem tudom, hogy hol tűnt el. De nézzük meg az első verset. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Amikor Amerikában voltunk, ezt a verset hangosan kimondtunk a reggeli asztalnál, mielőtt imádkoztunk, mielőtt ettünk. Hogy God is good, az Isten jó, örökké tart az ő szeretete. És Amerikában a fekete keresztény testvérek között, ugye, ez egy mondás lett, egy köszöntés lett nekünk, egymásnak. Amikor köszöntek egymást, azt szokták mondani, hogy God is good. És mit mondom, Jason?
All the time,
always. Így van. That God is good, az Isten jó. És a másik útfele mindig. Az Isten mindig jó. És ez a vers hív minket, hogy merjünk ezt elhinni, hogy Isten mindig jó. És ez lett a téma prédikációnak, hogy az Isten jó. Mindig. Az első dolog, amit tudnunk kell Istenről, és abban bízni, hogy bármi történik velünk, bármilyen nehézségben vagyok, az Isten mindig jó. Ez az ő alapvető karaktere. Az alapvető karaktere, hogy ő csak jót tud tenni. Amikor elkölcsileg, amikor elkölcsön viselkedik, ő csak jól viselkedik. Csak elkölcsösen jól viselkedik. Ő csak szeretettel van felénk. Mindig jó. Az Istenben nincs gonoszság, nincs sötétség. Alapvetően Isten jó, és mindig szeretettel van felénk. Minden jó, szép és igaz dolog Istentől származik, és az Isten képmására vagyunk mi teremtve. Értünk van, és nem ellenünk. Isten arra hív minket, hogy ezt fogadjunk el. És a kérdés ma reggel az, elhiszed azt? Elhiszed, hogy mindig, Isten mindig hűséges szeretettel bánik veled. Mindig hűséges marad hozzánk. Amikor nehézségben vagyunk, akkor nagyon nehéz ezt kimondani. Ez az első dolog, hogy Isten mindig jó, hűséges szeretettel van felénk. A másik dolog, amire tisztában kell lennünk, az, hogy mi az, amit az Isten ígért nekünk. Mi az, amit az Isten ígért nekünk. Ezeket tudnunk kell és bíznunk kell az ő ígéreteiben. Nézzük meg! Ja, bocsánat, elfelejtettem, hogy a harmadik, negyedik és ötödik verset, ugye a Zsoltár író annyira meg van győződve, hogy az Isten jó, bíztat mindenkit, hogy ezt mondjuk ki. Tehát mondja hát Izrael, hogy örökké tart a szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart a szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart a szeretete. Mondjuk ki, hogy igen, ebben hiszek én, hogy az Isten mindig jó velem. A másik dolog, a hatodik és a hetedik vers, hogy mi az, amit az Isten megígért nekünk. És a Zsoltár író tudja, hogy Isten mindig vele van, és segíteni fog. Hatodik és hetedik vers. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek a gyűlölőimre. Mi az Isten ígéret felénk? Ismerjük az Istennek az ígérete. Többször mondja a Bibliában, hogy veled leszek, veled vagyok, jelen vagyok. Isten ezt megígérte nekünk. És nem csak a Zsoltár írónak, ugye, megígérte az ő népének, nekünk személyesen. Jézusnak az utolsó mondat, mielőtt visszament az Atyához. Mi volt az utolsó mondata? És íme veletek vagyok a világ végezetéig. És Spurgeonnak nagyon fontos, hogy ragadjuk meg az Istennek az ígéretei. Az ő ígéret táráza napi áhítat könyvében, ugye? A Spurgeon használja Jákobot, mint példa, amikor imádkozott. Nézzük ezt meg az 1. Mózes 32-ben. Ez egy imádság Jákobnak az imádság, és ezt mondja. Ments meg engem bátyámnak, Ézsáunak a kezéből, mert félek tőle, hogyha idejön, megöl engem. Az anyákat is, gyermekeikkel együtt. Hiszen de mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Tehát Jákob hogyan imádkozik? De mondtad, Uram! Ugye ez nem egy pozitív gondolkodás, hanem rááll az Isten ígéret. De mondtad, Uram, hogy engem meg fogsz váltani. De mondtad, Uram, hogy meg fogsz áldani. És Spurgeon bátorít minket, ismerik az Istennek az ígéreteit. Mi az, amit ő valójában megígért nekem? És ez emlékeztet engem, valaki ismeri az angol ének, a Lauren Daigle-től egy nagyon gyönyörű szép éneke van. Az a cím az éneknek, hogy You Say. De mondod, Uram, hogy szeretsz engem, ugye? De mondod, Uram, hogy erősét teszel engem. Ez az Isten az ígérete felénk. És nekünk tudnunk kell ezeket. És mi az, amit az Isten valójában ígért nekünk? Mi az, amiben biztosok lehetünk, hogy az Isten ezt mondta nekem, ezt megígérte nekem? És az igében nagyon-nagyon sokszor újra és újra ez Isten mondja, és arra is énekeltünk, hogy én vagyok a te pajzsod. Ugye? Én vagyok a te pajzsod. Ő az, aki véd minket. És Isten azt mondja, én vagyok a segítséged. Én veled vagyok, én foglak téged megáldani. Kérdés az, nekünk szükségünk van több ennél? Ha amikor neki vágunk a mi életünkre, a mindennapi életünknek, tudnunk kell az, hogy az Isten véd engem. Az Isten velem van. Az Isten meg fog áldani engem. Ő fog mindenben segíteni. És ezek ígéretek az Istentől. Ezeket ő mondta nekünk. A kérdés az, hogy szoktunk mi így imádkozni. Uram, te mondtad, hogy velem leszel a mai napon. Te mondtad, hogy fogsz erőt adni. És amikor így kezdjük a napunkat, akkor újra kisüt a nap. Nagyon sokszor tudunk kétségben esni. Uram, úgy érzem, hogy egyedül vagyok, és halljuk az ő hangját, nehogy egyedül. Én ezt megígértem, hogy én veled vagyok. Fogok segíteni, és én vagyok a te pajzsod. A harmadik dolog, amit tudnunk kell, tisztában kell lennünk azzal az Istennek a tetteivel. Ez a harmadik dolog. A Biblia tele van Isten hatalmas tetteivel. Isten számtalan csodát tett az ő népéért, és számtalanszor megáldott őket. Ismered ezek a történetek a Bibliában, ugye? Amikor Isten beavatkozott és segítette az ő népének. Az egyiptomi fogság, ugye? Az egyiptomi fogságban Isten beavatkozott és csodákat tett az ő népért. Vagy inkább kérdezem, tapasztaltad a saját életedben, amikor az Isten beavatkozott és megáldott téged, vagy megvédett téged? A Zsoltár író nagyon jól ismeri ezeket. Menjünk vissza. Az ötödik vers, nézzünk meg. Az ötödik vers, nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Ez, amit az Isten tett vele. Az Isten tágas térre vitte őt. Vagy a 13. vers és a 14. vers. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Ő beszél az Isten tetteiről. Ő beszámol arra, hogy az Isten beavatkozott az én életemben, és ezeket tett értem. És ezek miatt érdemes nekünk minden nap olvasni a Bibliát. Minden nap elővenni az igét. Mert minden oldalán olvasunk arról, hogy milyen az Istennek a lenyűgöző karaktere. Mi az, amit ő valójában ígért nekem? És olvassuk az Isten csodálatos tetteiről, és erre van szükségünk, hogy emlékeztessük magunkat minden nap. Minden nap új kihívások vannak az életünkben, és minden nap újra és újra szükségünk van, hogy megerősödjünk az Isten karakterében, az ő ígéretében és az ő tetteiben, hogy bátorítson minket. Szükségünk van, hogy elcsendesedjük, és végig gondoljunk a nap, amit előttünk van. Ami történik velem a mai napon, az Isten velem lesz. Ő fog megvédeni, ő fog megsegíteni. És nekiállok a napomnak, tudván, hogy az Isten ezt megígérte nekem. A negyedik dolog, amivel tisztában kell lennünk az, hogy tudnunk kell, hogy Isten mit parancsolt nekünk. Tehát az Isten karaktere, az ő ígéretei és az ő tettei utánunk kell tudnunk, hogy mi az, amit az Isten valójában megparancsolt nekem. Végülis mi az, amit az Isten kér a Marcitól? Mi az, amit ő valójában, milyen elvárásaikkal vannak felém minden nap? Isten számára mi a legfontosabb dolog? Mi a legfontosabb dolog? Az, hogy bízunk benne. Hogy merjünk bízni az ő karakterében. Merjünk bízni az ő ígéretében. Hit nélkül, bízalom nélkül a Biblia azt mondja, nem lehet tetszeni Istennek. Nem lehet. Számára ő látja a szívünket, és Isten számára ez mindig a legfontosabb. A 8. és a 9. versben a Zsoltár író ezt tudja, hogy a bízalom a legfontosabb. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Vagy jobb az Úrnál keresi oldalmat, mint előkelő emberekben bízni. Olyan könnyű kezdjünk másokban, vagy más dolgokban bízni. És Isten azt mondja, hogy nem, ezt mind felejtsd el. Nézd rám, és bízál bennem. Ez mindig a legfontosabb. És amikor a szívünkben bízunk az Úrban, akkor cselekedni fogunk. Cselekedni fogunk. És a hitünk ugye kezd megváltoztatni az egész életünket. Amikor a hitünk munkálkodik, amikor bízunk az Úrban, akkor minden kezd megváltozni. Bátorságot kapunk. És nézd meg, hogy mi történt a Zsoltár íróval, amikor bízott Istenben. A 10. verstől kezdve. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Igen, az író mert bátran viselkedni. Ez mit jelent számodra? Ez mit jelent, amikor ezt lefordítjuk a saját életünkre nézve? Igen, vannak nehéz napjaink, vannak nehéz emberek az életünkben, vannak olyan emberek, aki ellenségnek tartunk. És Isten azt mondja, hogy ha bízol bennem, akkor tudsz őket szeretni. Tudod szeretni az ellenségedet. És ez, amikor a hitünk munkálkodik bennünk, akkor képesek vagyunk csodákat tenni. Képesek vagyunk megváltoztatni az életüket. Tehát, mi az ötödik dolog, amivel tisztában kell lennünk, amikor visszanézünk és értelmezzük az életüket? Az utolsó dolog, ötödik dolog. Istennek van terve, ismernünk kell az Istennek a terve. És minden a történelemben és a mi életünkben minden megy az Isten története szerint. Hogy nincsenek véletlenek ebben az életben. Isten irányíti a világot. És csak az történik velem, amit ő enged. Mindennek van értelme. A szenvedés is. De sokszor csak Isten tudja pontosan miért engedte, hogy az történjen a mi életünkben. Nézzük meg a 18. vers. 18. vers, a Zsoltár író tudta, hogy Isten munkálkodik a háttérben és engedi ezek a dolgokat. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. A Zsoltár író majdnem meghalt. Nem tudjuk, hogy milyen nehézségben volt, de amiben biztos volt az, hogy ez Istentől van az egész. Tehát ez Isten megfedett engem. Ez Istennek dolga volt az én életemben. Tehát a nehézségeken keresztül Isten megformálja a karakterünket. Ugye ez nehéz hír, de nézzük meg a 119. Zsoltár, ami rögtön ezután jön. Ja, hol is van ez? Várjál, rossz irányba mentem. Itt ez. 119. Zsoltár. Mielőtt nyomorúság ért, tévedtem, de most megtartom beszédet. Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezésedre. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezésedet. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál. Tehát az Isten beavatkozik a mi életünkben. Az Isten az, aki formál minket. Ő az, aki használja minden szenvedés, minden nehézség az életünkben, hogy megformáljon minket. Ugye az Isten képmására vagyunk teremtve, és Isten az, aki jó, és igaz, és szép, de mi bűnben születtünk. Nem csak az Isten képmására vagyunk teremtve, hanem bűnben születtünk, amit azt jelenti, hogy minden gonoszságra vagyunk képesek. Minden gonoszságra vagyunk képesek, és Isten folyamatosan formálja a mi szívünket, és formálja, és megszentel minket. És előre megmondja nekünk, hogy szenvedés lesz az életünkben, de azt kér tőlünk, hogy bízunk benne, hogy ő tudja, hogy ő mit csinál velünk. Ő az, aki mindent felhasznál, minden rossz dolog, hogy megformáljon minket, hogy megszenteljen minket. Terve van velünk. És azért is szükségünk van, hogy újra és újra olvassunk az igét. Mert az igében erről fogunk olvasni. Minden oldalán van ez az öt dolog. Éppen a 118. 119. Zsoltárban van ez az öt dolog, de szükségünk van, hogy újra olvassunk, hogy miért az Isten karakter, hogy ő csak jó. Ő sok minden ígért nekünk, az ő tettei körülvesz minket. Mi az, amit ő kérdőnök, hogy bízunk benne, és minden történik az ő terve szerint. Az Istennek értelme van mindennek. De mi van, ha nem így értelmezzük az életünket? A Biblia segít minket, hogy rávilágítson a mi életünkre így, hogy ilyen az Isten. De mi történik, amikor próbáljunk visszatekinteni az életünkre, de nem számolunk Istennel, nem számolunk azzal, hogy Isten minden felhasznál, hogy van valaki, aki szeretettel irányítja a világot és az életünket. Ha valaki nem hisz Istenben, nem foglalkozik Istennel, akkor nagyon könnyű ugye cinikussá válni egy idő után. Nem hisznek abban, hogy valaki tud változni. Vagy nem hisznek abban, hogy valaki tud igazán szívből szeretni valakit, mert ezek természet fölötti dolgok. Ha valaki nem hisz Istenben, akkor nagyon könnyű haragos lenni, vagy keserű felhalmozódik az ő szívében, mert nagyon nehéz másokat megbocsátani. Tele vannak fájdalommal. Isten nélkül, amikor nincs kapaszkodó, akkor nagyon könnyű pánikban esni. Isten nélkül, ha azt gondoljuk, hogy nincs Isten, aki irányítja az életet és az én életemet, ezt a világot, akkor könnyen tudunk mi kétségben esni, félni, aggódni, mi lesz vele, mi lesz az én életemmel. De a vallásos ember, tegyünk fel, hogy valaki nem rendelkezik egy ilyen Isten hitével, de tegyünk fel, hogy valakinek van ilyenféle Isten hite. Egy vallásos ember, aki templomba megy, és ő próbálja értelmezni az életét, és visszatekinti az ő életére, rávilágítja az életére, mert neki van egy valamilyen Isten képe. Hát mi az, ami jellemző egy vallásos emberről, amikor ő kezd gondolni az ő életéről, és úgy értelmezi, hogy Isten van. Tudom, hogy Isten van. Hát ez a vallásos ember, ha igyekszik betartani az Istentől való szabályait, ugye, és sikerül becsapni magát, és azt gondolni magáról, hogy ő egy jó ember, akkor a vallásos ember egy önigazolt ember lesz. Egy önigazolt és büszke ember. Az lesz jellemző valakire, aki értelmező életét és Istenben hisz, az, hogy ő lenéz másokat, ugye. Folyamatosan ítélkezik mások fölött, mert azt gondolja, hogy ő jobb nála. Ő betartja az Istennek a törvényeit, az Istennek a parancsolatait. Vagy lehet, hogy ennek a vallásos embernek nem sikerül betartani az Istennek a parancsolatait. Akkor folyamatosan lelkiismeretfordulása van. És azt gondolja, hogy Isten ellene van. Vádolni fogja magát. Maga alatt lesz. Tehát egy vallásos ember, és az jellemző mindenkire, aki hisz Istenben, hogy vagy fönt, vagy lent. Vagy egy igaz embernek tartja magát, és lenézi a többieket, vagy tele van szégyenem, és vádolja magát, hogy nem tudok megfelelni ennek az Istennek. Magyarul fontos nekünk értelmezni az életünket az Isten világításával. De nem mindegy, hogy milyen világítást használjak. Ha valaki nem rendelkezik egy Isten világítással, és próbálja feldolgozni az életét, akkor csak cinikus és szkeptikus lesz a legvégén. Tele lesz keserűséggel. De egy vallásos ember nincsen jobb állapotában. Szükségünk van, hogy értelmezzük az életünket, és úgy gondolkozunk Istenről, hogy ő kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban. Mert ez az öt dolog, amiről beszéltem az előbb. Ez az öt dolog csak Jézus Krisztusban jelenik meg, mert Isten kijelentette magát, hogy ő valójában milyen az Isten Jézus Krisztusban. Folyamatosan szükségünk van, hogy Jézus Krisztusra nézünk. A Golgotai kereszten látjuk az Istennek a lenyűgöző karakterét. Ő egy szent Isten, és utálja a bűnt. És ő az, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy vállalja azt az ítéletét, amit mi megérdemeltünk. És amikor nézzük a Golgai keresztre, akkor látjuk az Istennek a súlyos ítéletet és harag a bűnre. De ugyanakkor, és ugyanakkor a Golgai kereszten látjuk az Istennek a szeretetét. Hogy ő vállalta ezt a büntetést, értük. És az Isten karaktere, hogy ő igazságos és kegyelmes összejön a Golgai keresztben. És az Istennek a legcsodálatosabb ígéret, mi az Istennek a legcsodálatosabb ígéret, amit ő megígért nekünk? Az, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak a bűnei meg vannak bocsájtva, el vannak törölve. Isten megígér nekünk, hogy Jézus Krisztus miatt igaznak tart minket. És ez egy ígéret tőle. Ez egy ígéret. Bízhatunk abban, amit Isten megígért nekünk, hogy a bűnei el vannak törölve. És mi az Istennek a leghatalmas tette? Az Istennek a leghatalmas tette az, hogy ő emberré vált. Emberé vált, az Isten eljött a világban, és látjuk és ismerjük őt, mert ő emberé lett. És Jézus Krisztus a legnagyobb csoda, hogy magára vette az ítéletet, és megszabadított minket. Látjuk az Istennek a szabadítását az Úr Jézus Krisztusban, ez az ő leghatalmasabb tett. És Istennek a tökéletes parancsolat végülis mit kér tőlünk? Hát Jézus Krisztus betöltötte az Istennek a törvényét. És az Jézus Krisztus az életében látjuk, hogy hogy néz ki a tökéletes élet. Hogy néz ki a tökéletes szeretetet. Látjuk pontosan, hogy Isten mit kér tőlünk, hogy milyen életet vár tőlünk. És Jézus Krisztus szenvedésen keresztül, és ez az ötödik dolog, amikor Isten értelmezi, nekünk is tudnunk kell, hogy Istennek értelme van mindennek. Amikor látjuk a világnak a legsötétebb pillanat, a legnagyobb szenvedés a világon, amikor Jézus Krisztus szenvedett, nem volt hiába való. A világ legrosszabb dolog, az Isten felhasználta a legjobb dolog. Hogy Jézus Krisztus a szenvedése az volt a mi megváltásunk, és Jézus Krisztus feltámadt a halálból és új életet adott nekünk. És ezt az öt dolgot mind látunk Krisztusban. Tehát, amikor értelmezzük az életeket és gondolunk Istenről, muszáj, hogy Jézus Krisztusra nézünk. A repülőgépen nagyon szörnyű volt az utazás, alig fértük az ülésünkbe, belepréseltek minket, mint a szardinják. És ez egy régi gép volt, nem voltak filmek, amit ki lehet választani az ezer filmből, hogy te mit akarsz látni, vagy nézni, hanem kötelező volt azt nézni, amit ők vetítettek. Három filmet vetítettek, mindegyik szörnyű volt, de volt egy film, ami nem volt annyira rossz, Péter a sárkány. És Péternek volt egy sárkány, nagyon pontos címe, de aranyos kis film volt, és ugye sötét volt, nem tudtam aludni, nem lehetett semmi más csinálni, csak nézni a Péter és a Sárkány című filmet. És érdekes volt a film. A film végén ugye a vadászok sarokban szorították a sárkányt. Mentek utána a puskákkal, ugye, és nagyon feszült pillanat volt. Ezek a vadászok nem tudták, hogy a sárkány bármikor tudja csak kinyitni a száját, ráfújni egy nagy tüzet és felemészti őket. Tehát egy nagyon feszült pillanat van, hogy valaki itt meg fog halni. Mi lesz, sárkány vagy a vadászok? És akkor Péter ugye odafut a középen köztük. És a Péter ránéz a sárkányra és megnyugtatja a sárkányt. Nyugi, minden rendben lesz, nincsen itt semmi gond. És az a masszív sárkány megpuhul az arca, kezd mosolyogni, és minden rendben van. Nem fogja ráfújni, és nem fogja felemészteni a vadászokat. És jaj, de jó, megnyugodtam, hogy itt nem fog senki meghalni ebben a filmben. Tehát egy szép kis története, amit igazából ugye átvitt értelemben lehet látni, hogy amikor valaki próbálja értelmezni és megérteni Isten Jézus Krisztus nélkül, az olyan, mint hogy látnak egy sárkányt. Félelmetes, és bármikor tud engem felemészteni. De odafut Jézus Krisztus köztünk, és megnyugtatja az Istent, hogy én vállaltam a büntetést érte. én vagyok a közben nyáró. És Isten megpuhul az arca, és kezd mosogni, és ránk néz sok-sok szeretettel. És ez az Úr Jézus Krisztusnak a dolga, ez amit ő tett a mi életünkben. Két kérdés maradt a végére, két kérdés, és akkor befejezünk ezt a Zsoltárt. Hol van Jézus Krisztus ebben a Zsoltárban? Hol van Krisztus ebben a 118. Zsoltárban? Nézzük meg, menjünk vissza és nézzük meg. A Zsoltár író nagyon-nagyon bízik Istenben. Kijelöltem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak, és az Úr kapuja igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. A Zsoltár író biztos abban, hogy mehetek az Isten felé, az Isten vár rám, az Isten engem szeret. Azért, mert a következő versben, a 22. versben Jézus Krisztus ezt a verset idézte, és azt mondta, ez rólam szól. Én itt vagyok. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amit az Úr rendelt, vigadozunk és örüljünk ezzel. Azért énekeltünk ezt az éneket az előbb. Mert Jézus Krisztus lett a sarokkő, és őrá építhetjük az életünket. Mit mond ez a vers? A kő, amit az építők elvetettek. Jézus Krisztus el lett vetve. Jézus Krisztus el lett taszítva. Jézus Krisztus vissza lett utasítva Mária néniért. Hogy amikor az Isten ránéz Mária néniért, neked tudnod kell, hogy Isten soha nem fog téged elvetni. Soha nem fog téged visszataszítani. Visszautasítani, mert Jézus Krisztus el lett taszítva helyetted. És ő lett a sarokkő. És az életünket Krisztusra lehet építeni. És szolid az a sarokkő. Annyira szolid, hogy rá lehet építeni egy egész egyházat. Jézus Krisztus a mi sarokkő. És biztosak lehetünk abban, ha azt akarjuk pozitívan kifejezni, hogy Krisztus miatt Isten mindig lesz velem. Soha nem fog engem elhagyni. Mert Krisztus ezt átélte, tapasztalta, hogy mit jelent egyedülnek lenni, elhagyva. Hogy nekünk soha nem kell ezen átmenni. Befejezve, Isten adott nekünk ezt a világosságot. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Világosságot adott nekünk. Ismerjünk Istent. És tudjuk ezt a világosságot rávilágítani a mi életünkre. Hogy tudjunk helyesen értelmezni az életünket. És Isten arra hív minket, hogy merjünk bízni benne. Bízni benne. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát, és ez a befejezés Zsoltár, ahogyan kezdte. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. És ha itt ülsz ma reggel, és gondolkozol, hát Robi, de nem ismered az én múltamat. De nem tudod, hogy én miken mentem át. De nem ismered a szenvedést, amit átéltem, vagy milyen nehéz volt az én családom, amiben születtem. Lehet, hogy nem ismerem. De az üzenet ma reggel az, hogy az Isten, ő ott volt. És nagyon könnyű vádolni az Isten, miért engedted ezt az életemben? Miért nem avatkoztál bele? Miért nem szóltál? Miért nem megmentettél? És az Isten közel jön hozzánk. Sugva mondja, sok-sok szeretettel, hogy én ott voltam. És én ezt megengedtem, hogy ez megtörténjen az életedben. És én utálom a gonoszságot. De ott voltam, és megengedtem. És arra hív minket, arra hív téged, hogy hidd el, hogy nem hiába való történt az, ami történt veled. És Jézusnak a terve van. Sőt, mit mond Róma 8, ami javunkra van. Micsoda? Ami javunkra van. És az Isten, és erről lesz szó ezen a héten, hogy találjuk meg azok a pontokat az életünkben, ami nagyon fájdalmas, ami nagyon nehezek. És azt mondjuk az Istennek, hogy megengedted, hogy én ezt átéljem, azt a fájdalmat. És te tudtad, tudsz róla, és ott voltál, és terved van, és a javamra fogod használni, sőt, a jövőre nézve a múltamat meghatározod, mert lehet, hogy ez lesz a szenvedélyem, hogy másokat akarok segíteni, hogy ne menjenek át azon, amit én átmentem. Értitek a múltunkat, a jelen és a jövő egy sztori, egy történet. És a hetünk és a mai prédikáció arra szól, hogy ez én kis életem, amit egy a 7 milliárd közül. De csak egy van belőle. És Isten azt mondja, én irányítom az egész történelmet. És én kérlek, hogy bízzál bennem, hozd össze a te életedet az én történetemmel. És találd fel magadat ebben a történetben. És így nyugszunk meg Istenben, hogy értelme van mindennek. Nincsenek hiába valóságok. Ez Isten mindenről tud, és arra hív minket, hogy örömmel, hálával menjünk be a kapuin hálaadásra, és magasztaljunk az Istent. Hát ő az, aki megváltott minket. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ma reggel tudtunk a de ígéddel foglalkozni, a de házadban, ebben a gyönyörű szép kávézóban. És köszönöm, hogy ráállhatunk ezek az ígéretekről, amit te adsz nekünk nap, mint nap, hogy te itt vagy velünk. Nem a mi elképzelésünk, vagy a mi elképzeletünk, hanem egy tény, egy valóság, hogy te itt vagy velünk ma reggel. És velünk vagy minden nap. És amikor visszatekintünk az életünkre, akkor tudhatjuk azt, hogy te irányítottad az egészet. A-tól Z-ig. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy kérhetünk tőled, hogy ahol most szükség van vigasztalásra, én nagyon kérek, hogy hozd vigasztalást. De látod a sebeket az életünkben, és hiszünk, hogy csak te tudod ezeket megkötözni. És Úr Jézus Krisztus, azok, akik szenvednek, amikor visszatekintenek azok a nehéz pillanatokra, vagy nehéz kapcsolatokra, vagy nem tudnak mit kezdeni ezek a vádokkal, én kérlek, szent lelkeddel, az evangéliummal hozd megoldást, hozd gyógyulást, hozd változást. Úr Jézus Krisztus, szükségünk van rád, amikor a jövőre nézünk, amikor próbáljuk értelmezni a múltunkat. Úr Jézus Krisztus, hozd erőt, töltsd be minket a Szent Lélekkel. Hiszünk, hogy nélküled semmi nem vagyunk, de hiszünk, hogy veled, de tudsz és szoktál sok örömet adni. Hogy vigadozunk, és hogy kitörjön a hála belőlünk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy hozd el gyógyulást mindannyiunk az életében. Hadd tudjunk mindannyiunk előtted örvendezni és hálát adni. Felszabadultan. Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy te vagy a sarkkő, és taníts meg minket, mit jelent építeni az életünket rád. A sarokkörre. Így áld meg minket saját magaddal, Krisztus nevében. Amen.